keresztényként is megélhetünk mindenféle érzést, haragudhatunk, bánkódhatunk. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele, hogy szabadjára engedjük-e, vagy megdolgozzuk magunkban, megkeressük azt az utat, ami a kapcsolatunkat építő módon visz bennünket tovább, elbúcsúzunk-e a nehéz érzéseinktől, de nem ismerek ilyen szabályt, hogy keresztényként valamilyen érzést nem érezhetek. A kulcs az lesz, hogy mit kezdek vele.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk benneteket a Válaszkeresők második évadának első részében. Én Marti Zoltán vagyok, de ami ennél sokkal fontosabb és örömteli hír, hogy Kozma Vízkelti Dániel itt van velünk, klinikai szakpszichológus, párterapeuta. Egész nyáron vártam, hogy kimondhassam ezeket a szavakat. Szervusz Dániel, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz Zoltán, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Van néhány változás a Válaszkeresőkben, például az, hogy majd látni fogjátok, az adott részek nem egy-egy tematika mellett haladnak, hanem vegyítjük a kérdéseket, illetve felejtsétek el a Webvoxot, ezt a kifejezést és szót is. Kizárólag a YouTube-on gyűjtünk kérdéseket az elkövetkező időszakban, tehát ide kommenteljetek a YouTube-on, ha Spotify-on hallgatjátok, akkor pedig keressétek föl a 7-7-7 YouTube csatornáját, szeretnénk minél korábban elérni a 9000 követőt. Fontos kérdéssel indítunk, hogy tetszik neked a Válaszkeresők intrója, ugyanis jött és érkezett ezzel kapcsolatban észrevétel.
Hadd kezdjem a válaszomat azzal, hogy én úgy nőttem föl, hogy édesapám komoly zenerajongó nekünk. Bérletünk volt a Zeneakadémiára, úgyhogy egészen kicsiként nagyon gyakran ültem ott. Aztán valahogy úgy alakult a pályám során, hogy néhány évig az egyik konzervatóriumban dolgoztam pszichológusként. Szóval, hogy sok kötődésem van a komoly zenéhez, de hogy konkrétan az intróra térjek, nekem nagyon klasszul megidézi azt a kettősséget, amiben élünk, hogy párhuzamosan élünk egy ilyen posztmodern világban, egy nagyon furcsa, nagyon túlhajszolt, nagyon urbánus, nagyon kényelemre törekvő életmódban, és ebben igyekszünk megőrizni évszázados vagy évezredes értékeket, szemléletet, gondolkodásmódot. Nekem ez a barokk intro ebben a posztmodern korban nagyon jól megidézi ezt a kettősséget.
Na, írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik, és legfeljebb elgondolkodunk azon, hogy valami rokkosabb verziót beteszünk, lehet, hogy az is közel áll hozzá. Az első kérdés YouTube-on érkezett. Amennyiben egy pár őszintén szereti egymást, meddig érdemes egymásért elmenni egy hosszú távú és működőképes kapcsolat érdekében, akár identitásunk részbeli feladásával. Például gyakorló és nem gyakorló katolikus kapcsolata, illetve eltérő világnézete a tisztaság terén. Amennyiben kimondjuk, hogy ez köztünk markáns különbség, viszont a szeretetünk és a kapcsolatunk ennél fontosabb, áthidalhatók akár ezek az identitásbeli eltérőségek is.
Az a tapasztalatom, bő 2 évtizede dolgozom párokkal, hogy egy jól működő párkapcsolat érdekében, tehát amiben jól érezzük magunkat, szeretjük egymást, ereje van a kapcsolatunknak, érdemes az önfeladás határáig elmennünk. Hangsúlyozom, hogy odáig és onnan egy lépés sem tovább. Tehát azt gondolom, hogy egy jól működő kapcsolatban nagyon-nagyon sok alkalmazkodás az szükséges lehet. Nagyon-nagyon sok egymásra figyelés, egymás szükségleteinek a figyelembevétele, az ehhez való rugalmas alkalmazkodás, akár átmenetileg hónapokig vagy évekig a saját igényeink háttérbeszorítása. Olyasmire gondolok, hogyha most tudom, hogy a páromnak egy nehéz életszakasza van, akkor én vállalok nagyobb részt a kapcsolat feladataiból, és aztán tudom, hogy utána meg mondjuk én készülök egy szakvizsgára, vagy diplomára, vagy a szüleimet gondozom, akkor pedig ő fog nagyobb részt vállalni. Szóval nagyon-nagyon sok alkalmazkodásnak van létjogosultsága, és azt hiszem, hogy az önfeladásunk határáig érdemes elmenni egy jó kapcsolat érdekében.
Azt honnan tudjuk, hogy meddig önfeladás, és honnantól nem az?
Ezt egy komoly önreflektív munkával tisztázhatjuk magunkban, hogy mi az identitásunk alapeleme, melyek azok az értékek vagy tulajdonságok, amik nélkül te nem lennél Marti Zoltán, én meg nem lennék Kozma Vízkeleti Dániel. Ezt magunknak, a számunkra fontos társaink segítségével tudjuk tisztázni, hogy mi az identitásunk magja.
Az identitásunk változik egyébként? Tehát, hogy ez a buborék, ez is szélesedik és szűkül?
Éri, gazdagodik, fejlődik. Ha visszagondolunk saját életutunkra, valószínűleg egész más, hogy határoztuk volna meg magunkat mondjuk gimnazista korunkban, vagy még kisebb korban, fiatal felnőtt korban, és hát én így a emberi életút közepén, vagy már lassan a B oldalon, gyakran rácsodálkozom, hogy visszalapozom fiatalkori naplóimat, amikor belefogtam az önismereti munkába, elkezdtem érzelmi naplót írni, és néha előveszem ezeket a 21 néhány évvel ezelőtti írásokat, hogy akkor mi számított fontosnak, jelentősnek, milyen dilemmáim voltak, milyen kérdések foglalkoztattak. Szóval, hogy érünk, gazdagodunk, fejlődünk, de azt hiszem, hogy a identitásunk alapkövei azok azért mondjuk a onnantól, hogy létrejöttek, és ez valahol a fiatal felnőttkor életfeladata, hogy kialakuljon egy stabil identitás, előtte nagyon képlékeny. Azt hiszem a kamaszkorban ott nagy kirándulásokat teszünk mindenféle irányba, pontosan abban az, annak az érdekében, hogy kialakulhasson, hogy megtapasztalhassuk, hogy ez én vagyok, ez meg köszönöm szépen nem én vagyok. De ahhoz meg kell nézzem, el kell látogassak oda is, ami nem én vagyok. Szóval fiatal felnőtt kortól azért megalapozódik egy stabil identitásunk, és ennek a határain túlra nem érdemes elmenni. És hogy a konkrét kérdésre térjek, igen, mert a
itt hallgató... Itt két nagyon konkrét dolgot mond, egy gyakorló és nem gyakorló katolikus, igen, kapcsolata, illetve ha eltérő a világnézet a tisztaság terén.
Igen. Szóval, hogy... ha azt gondolom, hogy a hitem vagy a vallás gyakorlásom része az identitásomnak, mert így alakult, így alakítottam, ezek mellett, az értékek mellett köteleződtem el, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz lesz összecsiszolódnom olyas valakivel, aki ezeket direktben támadja. De el tudom képzelni, hogy össze tudok csiszolódni valakivel, olyas valakivel, aki elfogadja, hogy ez az én identitásom része, de az övé nem. Azt hiszem, hogy a nagy szakadék, vagy a nagy különbség, az nem ott húzódik, hogy egyetértünk-e a vallásgyakorlás bizonyos módozataiban, mondjuk katolikus vagy protestáns módon gyónunk, vagy áldozunk, vagy veszünk úrvacsorát, szóval, hogy nem itt van a nagy szakadék, hanem ott, hogy tiszteletben tartjuk-e egymás értékeit, elfogadjuk-e, hogy ő ennek mentén él, azzal együtt, hogy ő is elfogadja, hogy én meg más mentén élek, hanem a főszakadék inkább ott, hogy emiatt piszkál, leértékel, gúnyol engem, és igyekszik, idézőjelbe értsd kérlek, átnevelni. Igyekszik rávenni, hogy ne járjak templomba, hogy ne gyakoroljam a hitemet, hogy ne a hitbéli értékek mentén hozzak meg egy döntést, például azt, hogy a párkapcsolatomban meddig szeretnék elmenni a testi kapcsolatban. Tehát ha valaki elfogadja az én értékeimet, akkor azt hiszem, hogy össze fogunk tudni csiszolódni, nem ott lesz a szakadék, hanem ott, hogy ez az elfogadás egyoldalúan vagy kölcsönösen hiányzik. Azt hiszem, hogy akkor se fogunk tudni könnyen egy párt alkotni, hogyha én azt gondolom, hogy ha ő nem keresztény, akkor el fog kárhozni, hogyan is lehetnénk mi egy pár, hogyha a örökké valóságban nem fogunk találkozni. Szóval, hogy akkor elég komoly gátakat emeltünk a párkapcsolatunk elé.
És ha ezt fordítva nézem, világi szempontból, lehet, hogy én úgy érzem, hogy nem szeretnék templomba járni, de a másik meg kvázi, bocsánat, ezt mondom, rám erőlteti, ezt a hét-héteten hülyeségnek tűnik, vagy furcsán hangzik ezt itt kimondani, de lehet ennek egy fordítottja is.
Abszolút, és örülök, hogy ezt behoztad, mert hogy nyilván, ha, és audiétur et altera pars, szóval, hogy minden félnek érvényes az ő hozzáállása és mondani valója, ha én világi életet élek, és összejövök valakivel, és megszeretjük egymást, és ő elkezd ahhoz ragaszkodni, hogy minden vasárnap délelőtt elmenjek a misére, vagy az istentiszteletre, sőt, nem csak ahhoz, hogy vele tartsak, hanem hogy higgyek is. Szóval, hogy elmélyüljek ebben, hogy közelengedjen magamhoz, ami nekem idegen. És ezt ő azonnal várja, és parancsszóra várja, akkor azt hiszem, hogy ez ugyanakkora szakadékot vonhat kettőnk közé, vagy ugyanúgy távolító lehet, mint a fordított pont, amikor valamely számomra meghatározó az identitásom alapját képező értéket, valaki úgy érzem, hogy el akar venni tőlem. Szóval, hogy ilyen szlogeneket is említsek, azt hiszem, hogy egy párkapcsolatot nem nagyon lehet misszióra alapítani. Misszióra, hogy majd miattam megváltozik, majd én megtérítem, de arra se, hogy majd én lenevelem erről a vallásosdiról, mert ez nem szül jóvért, szóval, hogy ez nem segíti a párkapcsolat kiegyensúlyozottságát. Manapság a kultúránkban sok mindenben nincs közmegegyezés, de abban van, hogy kiegyensúlyozott párkapcsolatban szeretnénk élni. És ebben tényleg mindenki egyetért, hívők, nem hívők egyaránt. A kiegyensúlyozottság pedig részben abból fakad, hogy a kölcsönösség legitimálja a kapcsolatot, a kölcsönös elfogadás, a kölcsönös tisztelet. A legszerencsésebb módon akkor, hogyha kölcsönösen osztozunk bizonyos értékekben, együtt gyakoroljuk a hitünket, vagy együtt nem gyakoroljuk, és ez az értékalapú döntésünk, de hogyha egymást meg akarjuk változtatni, erőszakkal rá akarjuk venni bármire, akkor rögtön fölborult ez a kiegyensúlyozottság, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogy harmonikus párkapcsolatot alakítsunk.
Említetted a naplódat. Ajánlod az önismeret terén az, hogy vezessenek az emberek naplót?
Igen, jó szívvel ajánlom. Noha korábban én is nagyon óckodtam, hogy hát az olyan, azért meg nincs nekem erre időm. De tényleg annó, amikor belefogtam a saját önismeretbe, hivatásom elsajátítása kapcsán, ugye ez elvárás is volt, akkor nagyon sokat hozzáadott ahhoz az önismereti, önreflektív úthoz, amin elkezdtem járni, és hát a magam hivatásában azt hiszem, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő életfeladat, hogy reflektáljak saját magamra, meg a megéléseimre, és hogy ezt nagyon-nagyon gazdagítja, nagyon megkönnyíti egy napló, ahol vissza tudom keresni, hogy él bennem mondjuk egy indulat, hogy ez 3 nappal ezelőtt honnan indult, mi lett belőle, mi tudja csökkenteni, merre megy, milyen kételjeim vannak, és milyen bizonyosságaim.
Következő kérdés. Hogyan szolgálhatom Istent? Hogyan tudhatom meg, hogy mi az a feladat, amit rám bízott? Engem hallatlanul érdekel, hogy egy pszichológus szemmel ez hogyan vagy.
Igen, nekem is egyből az jutott eszembe, hogy egy felkészült egyházi személy erre teológiailag sokkal megalapozottabb választ tud adni. Én a lélektan felől közelítve, és most így hangsúlyozottan a lélektan felől, azt hiszem, hogy a hitünk, a Istennel való kapcsolatunk nagyrészt például az érték alapú döntéseimen keresztül mutatkozik meg. Tehát, hogy a mindennapokban, amilyen apró vagy nagyobb, hétköznapi vagy hosszú távú stratégiai döntéseket hozok, abban helyet kap-e a hitem, az az értékrendszer, ami a hitemből fakad, amit a hitem gyakorlásához kapcsoltan a magamévá tettem értékrendet. Például, ha az élet szentsége elsődleges számomra, akkor a döntéseimben ez megjelenik-e, támogatom-e azokat az elképzeléseket, amelyek emellett állnak ki. Ha a krisztusi szeretet az elsődleges az életemben, akkor a hétköznapokban, amikor észlelem magamon, hogy fú, valakit nagyon tudok rühelni, akkor vajon elkezdem ezt újra gondolni, hogy hát ez krisztusi gondolata, hogy mindenkiben megtalálom az elvetendőt, a rosszat, a kerülendőt, és teszek-e például erőfeszítéseket, hogy felcsiholjam magamban azt a szeretetet, ami hitemből fakad. Hogyha hitem alapértéke például, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, akkor megteszem-e azt, hogy nem ítélkezem lépten, nyomon az utcán járva mindenkiről, hogy na hát, milyen kétfülű, egyhátú személy, na hát, ennek tetoválása van, fú, biztos, ilyen meg olyan. Szóval, hogy elkerülöm-e azokat, ahol nem az értékeim mentén hoznék döntéseket, és tényleg így megjelenik-e a hitem értékrendszere a mindennapjaimban. Ráadásul egyik kedves kollégám Szondi Máté a Boldogság Tudománya című könyvében leírja, hogy az érték alapú döntéseink ráadásul a boldogságunk forrásai is. Tehát ha az én identitásom egyik sarokköve és alapja a hitem, és az, hogy ezt megélem, vallásgyakorlás útján a mindennapokban, meg a rítusaimban megtapasztalom, akkor ez azon túl nyilván, hogy visszahat a hitemre, építi, gazdagítja, elmélyíti azt, emellett a öröm és a boldogság forrása is lesz. Más értékeimre is igaz ez, természetesen, nem csak a hitemre. Ha életem egyik alapértéke mondjuk a természetvédelem és a környezettudatosság, akkor a boldogságom forrása lesz az, hogy a mindennapjaimban teszek azért, hogy mondjuk szelektíve gyűjtöm a hulladékot, hogyha látok az úton egy békát, akkor nem taposok a gázba, hanem igyekszem kikerülni. Szóval a lélektan oldaláról úgy tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy Isten követése a mindennapi döntéseimben, a választásaimban, a gondolkodásomban jelenik meg. És hogy teszek-e azért erőfeszítést, hogy ne csak a könnyű utakat kövessem, hanem amikor úgy érzem, hogy nehéz mondjuk nem ítélkezni, nehéz a szeretetet felcsiolni magamban, nehéz az elfogadást, vagy a más hitbéli értékeket követnem, akkor teszek erőfeszítést, hogy megtaláljam azt a döntést, ami ennek a követésében segít. Ez néha könnyű, néha meg nagyon nehéz. Ráadásul a világháló korában nagyon-nagyon sok információ próbál minket befolyásolni. És azt hiszem, hogy nagyon sokszor találkozunk olyan szlogenekkel vagy elvekkel, amik azt hirdetik, hogy keresztény elveken alapulnak, és néha találkozunk olyan értékekkel, meg olyan döntésekkel, amik tényleg megalapozottan a hitbéli értékeket követik, és nem lesz könnyű válogatnunk ezek közül, ebből a információ dömpingből, hogy akkor melyik az, ami csak színeiben keresztény, és melyik az, amelyik tényleg az.
Ugye itt a kérdező túl a békák életben tartása mellett, lehet, hogy rosszul látom bele, de mint egy nagy víziót, egy nagy feladatot szeretne megtalálni az életben, ugye hitünk szerint szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy valljuk azt, hogy Isten nem véletlenül teremt oda, ahova, és nem véletlenül abba a környezetbe kerülünk, ahova, és ez azt is jelenti, hogy mindenkinek van valami feladata, valami talentuma, amiben a legjobb. Ennek a megtalálása, ez valóban egy izgalmas feladatnak tűnik.
Így van. Azt hiszem, hogy megint, hogyha lecsupaszítva csak pszichológiai szempontokat veszek elő, akkor a lélektannak is az egyik alapkérdése, hogy életünknek megtaláljuk-e az értelmét, a célját, a jelentőségét. Ez a mi végre vagyunk itt a világban, és a hitünk erre egy kiváló választ adhat, amit te is most mondtál, hogy hát Istennek célja van velünk. Szóval, hogy az életünkkel tudunk, és általában ugye a hitbéli értékekkel egybehangzó módon a életünk egyik értelme, hogy mondjuk mások életét segítjük, előmozdítjuk, gazdagítjuk, könnyítjük, gyógyítjuk. Ezek akkor, ez egy olyan életcél, Istennek egy olyan küldetése vagy feladata, ami nagyon egybevág hitünk értékeivel. Na most ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, lélektani szempontból például segíthet a sok beszélgetés a hasonló cipőben járókkal. Azokkal a társaimmal, akikkel mondjuk azonos életkorban járunk, és ők is éppen keresnek, vagy azokkal a társaimmal, akik egészen máshol tartanak ezen az életúton, sokkal tapasztaltabbak, vagy még sokkal hátrébb járnak, és a velük való összevetés, a pszichológia ezt társas összehasonlításnak hívja, nagyon sok támpontot adhat, hogy az, hogy te milyen válaszokat találtál, ez nem azt jelenti, hogy az lesz az én válaszom is, de az segíthet nekem afelé gondolkodni, hogy mi lesz a magam válasza. Lélektani szempontból a szemüvegünk, a belső látásmódunk az, ami még segít, hogy elkezdjük-e gyakorolni, hogy a mindennapi apróságokban igyekszünk-e megtalálni az értelmet, az értéket, az előrevivőt. Ez piciben gyakorlat lehet arra, amikor nagy döntéseket akarunk meghozni. Előfordulhat, hogy mondjuk lekéssük a vonatunkat, és ez nagy bosszúság. Elkezdhetjük azt gondolni, hogy hát ez a sátán műve, vagy hogy a Jóisten miért hagy, hogy ilyen bosszúságba keveredjek. Elkezdek akkor azon tanakodni, hogy vajon egy ilyen eltérés a szokásoktól, a tervtől, ez hordozhat-e valami értelmet? Például, míg várok a következő vonatra, mondjuk a keleti pályaudvaron, átsétálok a Rózsák terei templomba, és tudok egy picit a hitemben erősödni, vagy találkozni valakivel, aki szintén ezen az úton jár, vagy csak fölidézni, hogy milyen jó volt korábban itt valamiféle hitbéli élménnyel, Isten élménnyel gazdagodni. Szóval, hogy az értelemkeresés, az azt hiszem, hogy segíthet az értelem megtalálásában. És ha ezt összehangolom a hitbéli értékeimmel, akkor a hitbéli válaszok megtalálásában is segít, hogyha tényleg igyekszem ezt a mindennapokban gyakorolni. A mindennapos döntéseimben, a mindennapos vétéseimben, a mindennapos bosszúságaimban megkeresem azt, hogy ez vajon mit tesz lehetővé.
Itt nem tudjuk kispórolni a munkát, tehát az, hogy mi a saját életünk feladata, azt nekünk kell megtalálni. Tehát vannak emberek, akik rá segíthetnek, de ez egy olyan pont önismereti munka, amit gyakorlatilag az eredményt azt magunknak kell felmutatni.
Teljesen egyetértek veled, ne mástól várjam. Ne attól, hogy majd a lelkész vagy a pap megmondja, hogy nekem mi a dolgom, vagy majd a jó Isten megmondja.
Vagy Kozma Viszketi Dániel.
Vagy igen, a nagy darab kopasz pszichológus majd megmondja. Szóval ne mástól várjam a válaszokat. Ez nem jelenti azt, hogy ne kérdezzek másoktól, hogy nekik mi a válaszaik. De ne azt várjam, hogy ez olyan, mint a sült galamb várása, hogy itt ülök és várok, hogy szeretnék gazdag lenni, meg boldog, meg egészséges. Itt ülök és várom, hogy gazdag legyek, boldog, meg egészséges. Ez nem így megy. Tegyek az egészségemért, tegyek a boldogságomért, és ha az anyagi gyarapodás fontos a családomnak, akkor tegyek azért, ne ölbetett kézzel várjam, hogy majd jönnek a nagy lovetták.
Mit lehet tenni akkor, ha 7 éve boldog párkapcsolatban vagyunk, nagyon szeretjük egymást, és együtt is tervezünk a jövőben? Nekem nagyon fontos a hosszú, romantikus csók, még tudom, hogy a páromnak kevésbé, ő csak miattam csinálja. Ezt a gesztust nagyon kedvesnek tartom, de ha nem tudja őszintén, akkor nekem meg rossz érzésem van, hogy csak miattam csinálja. Milyenkor a jó megoldás?
Megérint a kérdés, mert a párkapcsolatok egyik alapdilemmájával találkozunk a kérdés nyomán. A praxisomban ez egy nagyon gyakori kérdés, hogy a párom akarja is, amit én szeretnék tőle, vagy elég, ha megteszi? Elég, ha elmosogat, vagy akarjon is mosogatni. Elég, ha rendet tart az én kedvemért, vagy akarjon is rendet tartani. Elég, ha eljön velem minden alkalommal templomba, vagy akarjon is eljönni. Elég, ha a szeretetét olyan módon mutatja ki, ami nekem jól esik, vagy ő ezt belülről vágyja is. A hivatásom egyik, hát nagy alakja, már nincs közöttünk, Salvador Minucin, aki ugye a nevében is a megváltó nevét viseli, noha argentin zsidó családból származott. Szóval Salvador Minucin azt mondja, hogy a cselekvés az megelőzi a megértést. Ezt ne fogadjuk el egyetlen érvényes válasznak, de a hétköznapokban azt hiszem, hogy úgy igaz, vagy úgy érvényes, hogy elég, ha megteszi. És a gyakori cselekvés egy idő után hozza magával azt is, hogyha a párom tudja, hogy ez nekem miért fontos, miért szükséges, és ezért a kapcsolatunkért hajlandó a szeretetét oly módon kifejezni, ami számomra a szeretet kifejezése, akkor ő mindent megtett, és ez valószínűleg segíti majd őt abban, hogy egy idő után neki is természetessé válik.
Akár de hát, hogyha 7 éve nem válik természetessé, meddig kell várni rá?
Aha. Nem érdemes várni. Azt hiszem, hogy tényleg ne hozzam magam csapdába azzal, hogy azt is várom, hogy ezt ő akarja. Ha megteszi, ezzel elégedjek meg. Ahogy a elköteleződéskor tett keresztény esküben azt mondjuk, hogy vele megelégszem. Elégedjek meg azzal, hogy a párom megteszi a kapcsolatunkért azt, hogy oly módon fejezi ki a szenvedélyét, a szeretetét, ami nekem azt üzeni. Gary Chapman szeretetnyelv koncepciója segít azt hiszem ebben a megértésben. Chapman egy keresztény szerző, és számos könyvét adta ki a Harmat kiadó. Ő azt mondja, hogy 5 módon fejezhetjük ki a szeretetünket egymás iránt. Hát ez ilyen gondolatébresztésre jó, hogy pont 5, ez egy ilyen jó kerek szám. És hogy az, hogyha a párom tesz erőfeszítést, hogy beszélje az én szeretetnyelvemet, ha nekem a szenvedélyes összeolvadás, a hosszú csók üzeni azt, hogy ő szeret, és ő ezt megteszi, akkor ő tényleg, ami tőle telik, mindent megtett. És ha én tudom értékelni, hogy ő ezt megteszi, és azt is tudom, hogy neki mi a szeretetnyelve, neki milyen összehangolódás, milyen érintés fejezi ki a szeretetünket, és én is tudom oly módon ezt felé közvetíteni, akkor azt hiszem, hogy mindent megtettünk a kapcsolatunk erősítése érdekében. Szóval, ha egy mondatban akarnék válaszolni, akkor azt hiszem, hogy lényegesebb, hogy a kapcsolat érdekében teszünk erőfeszítéseket, mint az, hogy ez belső saját igényből vagy szándékból fakad. És az, hogy ezt visszajelezzük, elismerjük és értékeljük, az legalább ekkora, ennyire fontos része, hogy gesztusokat teszünk egymás érdekében, az összecsiszolódás érdekében, az összehangolódás érdekében.
Tehát az, hogy emiatt ne legyen lelkiismeret furulása a kérdezőnek, tulajdonképpen már azzal gesztust gyakorol?
Így van. Ahogy a párom erőt vesz magán, és ha tudja, hogy nekem egy ilyen hosszú, belefeledkezős csókra van szükségem, mert az üzeni azt, hogy szeret, és ezt megteszi, akkor érdemes magamban elvégezni azt a munkát, hogy felmentem magam a lelkiismeret furdalás alól, hogy ó, hát akkor én őt most rávettem valamire, ami neki nem belső igénye, de a kapcsolatunkért megteszi. Valószínűleg vannak olyan dolgok is a kapcsolatunkban, amit meg én teszek meg, mondjuk fölkelek vele szombaton, hogy elérjük a korai vonatot, hogy együtt mehessünk kirándulni a Börzsönybe, vagy elmegyek a szüleihez akkor is, amikor nekem olyan nagyon nincsen kedvem, de elmegyek, mert a kapcsolatunk érdekében ez fontos. Szóval, hogy azt hiszem, az ilyen kölcsönös erőfeszítéseken múlik egy kapcsolat sikere, és a kulcs egyébként a kérdés első mondatában elhangzott, hogy ez egy kiegyensúlyozott kapcsolat, és együtt terveznek. Azt hiszem, hogy amíg mind a kettejükben él a szándék, hogy ennek egy kölcsönös és közös kapcsolatnak érdemes lennie, addig ez a szándék legitimál minden erőfeszítést.
Nem akarok belemenni számmisztikába, de ha már 777 az oldal neve, a 7 év, az tényleg veszélyes?
Én nem a veszélyes szót használnám, hanem a kapcsolatnak van egy természetes fejlődése, ciklikussága, ugyanúgy, ahogy az egyéni életutunknak. És hát megtalálhatjuk pont a 7-es számot, hogy 7 évente az egyéni életutunkon is érdemes egy nagyot lépni előre, 7 évesen elmenni iskolába, 14 évesen középiskolába, 21 évesen felsőoktatás iránt elköteleződni, 28 évesen már saját lábra állni. Tehát mondhatjuk, hogy nagyjából ilyen néhány évente, ez lehet akár 7 is, de lehet 6 vagy 8, akár az életutunk változásokat vár tőlünk, változtatásokat vár tőlünk. Ez a párkapcsolatunkra is igaz. Néhány évente a párkapcsolatunk éri, gazdagodik, fejlődik, változik. 7 évente gyakran felmerül az igény, hogy hát, ha már ennyi ideje együtt vagyunk, lehet, hogy itt az ideje az elköteleződésnek, vagy a kapcsolatunk megújításának, vagy egy költözésnek. Szóval, hogy általában néhány évente, és ez lehet akár 7 is, a párkapcsolatunk megoldandó kérdésekkel találkozik.
Mit jelent a megbocsátás? Milyen a biblikus megbocsátás? Hogyan lehet úgy eljárni konfliktus helyzetben, hogy azzal ne szomorítsuk el Istent?
Ennél a kérdésnél is észlelem, hogy inkább a lélektani részére van jogosultságom válaszolni. Bár hívőként azt hiszem, az Istennel való párbeszéd a létünk egyik alapja, és az, hogy a isteni értékeknek megkívánunk felelni, az meg a mindennapos döntéseink egyik alapja lehet, és ez lélektanilag is megalapozott. Ugyanakkor a megbocsájtás az, így pszichoterapeutaként az első, ami eszembe jut róla, az is egy kölcsönös esemény. Ez azért izgalmas, mert nagyon gyakran a hétköznapokban vagy magamtól várom, hogy hát én haragszom a másikra, én bántódtam meg, akkor nekem kell megbocsájtanom, értsd, mintha egyedül kéne ezt elvégeznem. Néha pedig, és lehet, hogy ez gyakoribb, a másiktól várom, hogy hát te bántottál meg, miattad bánkódom, te sértettél meg, akkor neked kell bocsánatot kérni, engesztelni, jóvá tenni, sőt, néha kívánjuk ezt, hogy bűnhődni, holott azt hiszem, hogy nekünk nincs jogosultságunk erre, erre a hitünk szerint a Jóistennek van, de azért, na, az vesse az első követ, aki nem gondolt már olyanra, hogy fú, úgy megbüntetném a másikat, mert éppen megbántott engem. A megbocsátás egy kölcsönös esemény, mindannyian kellünk hozzá, akik érintettek vagyunk. Az a személy, aki iránt éppen úgy döntöttünk, hogy most ezen esemény mentén megbántódunk, ő sokat tud segíteni, hogyha ez nyíltan megbeszélhetővé válik, kifejezi, hogy ő sajnálja ezt, akár bocsánatot is kér. Beszéltünk az adás elején a felvezetőről, az intróról, hát most hadd idézek egy nagyon más irányú könnyűzenei irányzatot, a Kowalski meg a Vega Varázsszavak című száma sokat segít nekünk ebben, hogy a megbocsájtás érdekében mit érdemes megtennünk. Szóval az, aki aktívan részt vett a mi megbántódásunk létrehozásában, ő sokat tud segíteni. De az tény, hogy ahogy az előző kérdésnél, azt a lélektani munkát, hogy én eljutok a magam megbocsájtásáig, azt magam tudom elvégezni, magam tudom fölmenteni magamban a másikat, és azt mondani, hogy tényleg nem haragszom, elengedem ezt, elbúcsúzom az indulatomtól, lecsengetem, kifejezem, nagyon fontos, azt hiszem, hogy fejezhessem ki a megbántódásomat. A kérdés a hogyan? A kérdés az, hogy ki tudom-e fejezni úgy az én megsértettségemet, megbántottságomat, haragomat, hogy ezzel ne vigyem tovább ezt az egész cunamit, ne bántsak újra vele mást, ne sértsek meg valakit, de ő tudjon róla, hogy ez nekem rosszul esett. A nyíltság ugyanis építi a kapcsolatokat, a bosszú meg bosszút szül. És hogy azt hiszem, hogy a keresztényi vagy biblikus megbocsájtásnak nagyon fontos eleme, hogy én megnyilvánulhassak, teret kaphasson a megbántottságom, de ezt úgy tegyem, hogy a másik érezze, hogy én ezzel őt nem büntetem, nem bántani akarom, csak fontos, hogy ő tudjon róla, hogy nekem mi az érzékeny pontom, hogy tudjunk egymásra figyelni, hogy tudjunk egymás felé szeretettel fordulni. Nem az érzelmeinkért vagyunk felelősek, hanem azért, hogy mit kezdünk velük. Ez egy nagyon fontos lélektani törvényszerűség, hogy minden érzelemnek lehet létjogosultsága. A kérdés az, hogy ezt hogyan hozom a másik tudomására. Ha ezt keresztényi módon, vagy hitbeli értékeimmel egybehangzó módon szeretném tenni, akkor dolgozzam meg magamban. Például, hogy nem leordítom a másik fejét, vagy nem akarom, hogy én rosszul érzem magam, akkor érezd magad te is rosszul, és beledöngöllek a földbe, hanem fontos, hogy ez nekem rosszul esett. Ez egy érzékeny pontomat találta el, hogy a másik fél kaphasson kulcsokat ahhoz, hogy hogyan érdemes hozzám fordulnia, tudhasson róla, hogy nekem mi az érzékenységem. Ez nem biztos, hogy ő magától értetődő, hogy eleve vele született, ha engem gyerekkoromban gúnyoltak valamivel, ami ma már nem látszik rajtam, és ő pont ebbe beletalál, azt ő nem tudja, hogy egy érzékeny pontomat találta el, és nem fogja érteni, hogy egy apró megjegyzésből hogyan lesz ekkora fokú sértettség. Segítsek neki érteni engem. Azt hiszem, ez lesz a hitbeli értékeimmel egybehangzó útja az indulatom kifejezésének, ami egy első lépése, első lépés ahhoz, hogy eljuthassak a megbocsájtásig. Kifejezem, a másik is, szóval nyíltan megbeszélhetővé válik, és utána magamban elvégzem azt a munkát, hogy elengedem, már nem haragszom, ez már nem sért, nem bánt engem, és őt sem.
Bellovics Gábor jezsuita szerzetes egy 7 hétét imaestem mesélte el az ő történetét, és azt mondta, hogy a megbocsátásnak az egyik fontos lépése az, hogy felismerem saját magamban, hogy ez fájt nekem, hogy én meglettem bántva, és hogy ezt nem eltusolni akarom, hanem úgy tudok igazán megbocsájtani, hogyha ezt a fájdalmat, ezt átérzem, hogy itt velem valami igazságtalan dolog történt.
Nagyon egyetértek ezzel, ez nagyon fontos lépés. Nagyon gyakran találkozom ugyanis azzal hívő embertársainknál, hogy jól vagy inkább rosszul értelmezett kereszténységből azt mondják, hogy én keresztény vagyok, én nem haragudhatok, és letiltjuk magunkban. Azt hiszem, ez olyan lesz, mint az aggodalom meg a hintaló, nem jutunk vele sehová. Szóval, hogy keresztényként is megélhetünk mindenféle érzést, haragudhatunk, bánkódhatunk. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Hogy szabadjára engedjük-e, vagy megdolgozzuk magunkban, megkeressük azt az utat, ami a kapcsolatunkat építő módon visz bennünket tovább. Elbúcsúzunk-e a nehéz érzéseinktől, de nem ismerek ilyen szabályt, hogy keresztényként valamilyen érzést nem érezhetek. A kulcs az lesz, hogy mit kezdek vele.
Na, most akkor tőletek is elbúcsúzunk, de az a jó hír, hogy csak egy hétre. Néhány feladatot így kiosztanánk a végén. Egyrészt iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy elérjük a 9000 feliratkozót. Másrészt, ha van kérdésetek, akkor a YouTube videó alá nyugodtan kommenteljetek. Harmadrészt pedig, hogyha szeretnétek meghívni bennünket egy kávéra, akkor a szuper köszönet gomb megnyomásával, ha minden igaz, akkor ezt is megtehetitek. Ti a Válaszkeresők második évadának első részét hallottátok. Sziasztok!